Kedves hallgatom! Máté evangélium a harmadik részének 5. verse alapján ezt olvassuk Keresztelő Jánosról. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea, és a Jordán egész környéke. Figyeld meg, hogy tömegek mentek ki hozzá. János nem bérelt ki stadiont, nagy termet vagy templomot, és nem volt bizottság sem, amely meghívta volna. Ő nem ment még a városokba sem. Ha valaki hallani akarta Jánost, akkor ki kellett mennie hozzá oda, ahol tartózkodott. Nyilvánvalóan Isten lelke volt ezzel az emberrel. És amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Máté evangéliuma, 3. rész, 6. vers. Más szóval, mindez jelezte az életükben levő változást. Az a tény, hogy alávetették magukat János keresztségének, jelezte, hogy elhagyták régi életüket, és az új élet útjára léptek. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté evangéliuma, 3. rész, 7. és 8. vers. Most pedig figyeld meg, hogy ki közeledik. Hallgasd meg, ahogyan köszöntik egymást ezek a méltóság teljes látogatók. Tegyük fel, prédikátorod fölkel a következő vasárnap reggel, és ezt mondja: ó, viperák fajzata! Úgy képzelem, hogy a diakónusok hamarosan másik lelkipásztort keresnének. Ez valóban kiállhatatlan nyelvezet. Ő így beszél ezekhez a méltóság teljes farizeusokhoz és szadduceusokhoz? És ezt mondja nekik: bizonyítékai vannak az új életnek. Nem elég, hogy csak átestek a keresztelés szertartásán. Gyümölcsöket kell teremnetek az életetekben. És ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: ami atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Máté evangéliuma, 3. rész, 9. vers. Barátom, itt nagyon erős nyilatkozatok hangzanak. Megértheted, hogy miért nem őt választották az év legnépszerűbb emberének abban az esztendőben Júdeában. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. Máté evangéliuma, 3. rész, 10. vers. Az új szövetségben nagyon sokszor szó van a gyümölcstermésről. A gyümölcsözés annak a következménye, hogy a fa megfelelő. Csak a gyümölcsfák teremnek gyümölcsöt. Itt arról beszél, hogy a fejsze a fák gyökerén van már, és ennek csak az lehet az oka, hogy a fák nem teremnek gyümölcsöt. Az almafa almát terem, és a szilvafa szilvát. De ha a fa tüskés, akkor az nem almafa, és ezért ki kell vágni. A gyökér és a gyümölcs együtt jár, és a fának megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy megfelelő gyümölcsöt teremjen. Keresztelő János itt éppen ezt mondja nekik: hirdeti, hogy a rossz fát ki kell vágni, és tűzre kell dobni. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Máté evangéliuma, Harmadik rész, 11. vers. János így szól. Én vízzel keresztellek titeket, de ő már jön, és amikor megérkezik, akkor Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Ez már 2000 évvel ezelőtt megtörtént. Mi a Szentlélek korszakában élünk. Krisztus Jézus Szentlélekkel keresztel ebben a korban. Ő tűzzel is keresztel, amikor majd másodszor eljön, és a tűz az ítélettel azonos. Itt ezt a megkülönböztetést kell tennünk. Valaki talán így szól. Azt gondoltam, hogy pünkösd napján a hívőket megkeresztelték Szentlélekkel és tűzzel, mert azt mondja az ige, hogy tüzes nyelvek szálltak mindegyikükre. Barátom, el kellene olvasnod ismét az apostolok cselekedetei könyvének második részéből a 3. verset. Ott erről van szó. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Ez nem szél és nem tűz volt, hanem a Szentlélek érkezése. De valami megjelent a szemkapu és a fülkapu előtt. Ezért amikor a Szentlélek eljött, akkor az nem a tűzzel való megkeresztelés beteljesedése volt. A tűzzel való megkeresztelés majd Krisztus második eljövetelekor történik. A Szentléleknek ebben a korszakában a Szentlélek betölt minden hívőt. Nem csak egyesek, hanem minden hívő megkeresztelkedik Szentlélekkel, ami azt jelenti, hogy a hívő azonosul Krisztus testével, vagyis részévé válik Krisztus testének. Ez Isten igéjének egyik nagy igazsága. János tovább beszél Krisztus második eljöveteléről. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét. A gabonáját csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Máté evangéliuma, 3. rész, 12. vers. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. Máté evangéliuma, 3. rész, 13. vers. Ez nagyon kiemelkedő történet, és föltesszük a kérdést. Miért kellett Jézusnak megkeresztelkednie? Igyekez erre választ adni. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt. Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Máté evangéliuma, 3. rész, 14. és 15. vers. Miért keresztelkedett meg Jézus? Erre számos választ lehet adni, de itt az elsődleges okot ebben látjuk. Mert ez illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Jézus teljesen azonosul a bűnös emberiséggel. Ézsaiás megjövendölte, hogy a bűnösök közé sorolják. Itt a király azonosítja magát alattvalóival. Valójában a keresztség azonosulás, úgy vélem. Az azonosulás az elsődleges célja az Úr Jézus megkeresztelésének. Jézus nem ugyanazért keresztelkedett meg, mint amiért mi megkeresztelkedünk. Krisztus szent volt, neki nem kellett megtérnie. Nekünk azonban megtérésre van szükségünk. Ő szent, ártatlan, tökéletes, és a bűnösöktől elkülönített volt. azért keresztelkedett meg, hogy teljesen azonosítsa magát az emberiséggel. Jézus megkeresztelkedésének volt egy másik oka is. A vízkeresztség a halált szimbolizálta. A halál a keresztség volt. Emlékszel arra, hogy Jakabnak és Jánosnak mit mondott Jézus, amikor azt akarták, hogy hadd üljenek az ő országában a jobb és a bal keze felül? Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom? És meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amelyen én megkeresztelkedem? Márk evangéliuma, 10. rész, 38. vers. Láthatjuk, hogy Krisztus halála keresztség volt. Értünk lépett ebbe a halálba. Van egy harmadik oka is Jézus keresztségének. Ekkor különült el papi tisztségére. A Szentlélek ezért a papi szolgálatért szállt reá. Amit Jézus cselekedett, azt mind a Szentlélek hatalma által vitte véghez. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Második Korintusi levél, 5. rész, 21. vers. Rákerült a bűn, de benne nem volt bűn. Az én bűnömet magára vállalta, de nem fogadta be magába. Ez nagyon fontos megkülönböztetés. Ezért a vele való azonosulás által nyerünk üdvösséget. Ő azonosította magát velünk a keresztségben. Péter azt mondja, hogy keresztség által üdvözülünk. Milyen módon? Úgy, hogy azonosulunk az Úr Jézussal. Az üdvösség azonos azzal, hogy Krisztusban élünk. Hogyan kerülünk Krisztusba? A Szentlélek keresztség által. Hiszek a vízkeresztségben, mert ezáltal kinyilvánítjuk, hogy azonosulunk Krisztussal. Az Úr Jézus mondta, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma, 6. rész, 37. vers. Föl kell ismernünk, hogy azonosulnunk kell Krisztussal, és ezt a Szentlélek végzi el. Vízkeresztségünk erről tesz bizonyságot. Egyszer egy vén tengeri medve ezt mondta egy fiatal tengerésznek, amint próbálta rávenni őt, hogy fogadja el Krisztust és keresztelkedjék meg. Fiatal ember, ez vagy kötelesség, vagy lázadás. Barátom, amikor Krisztushoz jössz, akkor a keresztség kötelességgé válik. Ha nem vállalod, akkor lázadsz. A keresztségnek ezt a témáját föl kell emelnünk a vitatkozás világából, a Krisztus melletti kiállás magasztos és fenséges síkjára. Mennyire fontos, hogy kiálljunk Krisztus mellett? Hadd ismételjem Máté evangéliuma 3. részének 15. versét. Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki, vagyis János megkeresztelte őt. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre áll. És hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Máté evangéliuma, 3. rész, 16. és 17. vers. Itt van a Szent Háromság bemutatása. Amint az Úr Jézus kijön a vízből, Isten lelke száll rá, mint valami galamb, és az Atya beszél a mennyből. Az Atya ezt mondja, Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az Úr Jézus azonosult az ő népével. Milyen csodálatos ez a király! Kövessük tovább Máté evangéliumának irányát. Jézus alászállt, hogy megszülessen köztünk, és azonosuljon velünk. Felnövekedett, mint bármelyik gyermek, csak hogy fedhetetlen és bűn nélküli volt. Most keresztségében azonosult velünk. Fölvette bűneinket. Azután próba alá kerül, mert bizonyos valóságos kérdésekre kell válaszolnia. Vajon a király képes-e kiállni a próbát, és győzedelmeskedik-e? A kísértés szónak kettős jelentése van. Első, gonoszra csábítani, rászedni. Mindnyájunkban van valami, ami arra késztet minket, hogy beadjuk derekunkat a gonosznak. Ez nem így volt Jézussal. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön-e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. János evangéliuma, 14. rész, 30. vers. Ő szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített. Zsidókhoz írt levél, 7. rész, 26. vers. Jézus kísértésének másnak kellett lennie, mint ami engem bukásba sodor, és ez abban fejeződött ki, hogy az ő kísértése sokkal nagyobb volt, mint amilyenek az én kísértéseim. A második jelentése a kísértés szónak a próba. Isten nem kísérti az embert gonoszsággal, írja Jakab az első rész 13. versében. Mégis ezt olvassuk. Isten próbára tette Ábrahámot. Mózes első könyve, 22. rész, 1. vers. Ez azt jelentette, hogy Isten kipróbálta Ábrahám hitét. Az Úr Jézus most próbán megy át. Vajon Jézus elbukhatott volna? Egy nagyon hangsúlyos nem szócskával akarok erre válaszolni. Ő nem bukhatott el. Ha Jézus elbukhatott volna, akkor egyáltalán nem lenne biztos a megváltásunk. Talán ezt kérdezed. Akkor tehát, ha Jézus nem eshetett volna el, az ő kísértése jogos és valódi kísértés volt. Hadd mondjam erre, hogy az ő kísértése sokkal nagyobb volt annál, mint amin te vagy én valaha is átmegyünk. Amikor egy-egy új kocsitípust kifejlesztenek, akkor alaposan megvizsgálják, mert be akarják bizonyítani, hogy ki tudja állni a próbát. Minden valódi gyémántot megpróbálnak, mert be akarják mutatni, hogy az nem hamisítvány. Ugyanígy az Úr Jézus Krisztus a próba által mutatta be, hogy ő éppen az volt, akinek állította magát. Hadd illusztráljam ezt egy kis történettel. Amikor kisfiú voltam, lent éltem falun, egy elég gyéren lakott területen abban az időben. Az egyik fő vasútvonal vezetett át kis falunkon, de nálunk nem állt meg, hanem csak a következő városban. Tőlünk nem messze a vasút átívelt egy folyón. Nyári időben nem volt annyi víz sem a folyóban, hogy egy tűt berozsdásítson, de télen még csatahajót is hordozhatott volna a hátán. Az egyik télen valóban árvíz keletkezett, és elmosta a vasúti hidat. Nagyon sokáig dolgoztak a helyreállításán. Aztán egy napon hoztak két mozdonyt, ráhajtották a hídra, és elkezdtek sípolni. Hidd el nekem, hogy több sípolás volt akkor, mint amit valaha hallottak a mi kis falunkban. Kis településünknek mind a 23 lakója odament, hogy lássa, mi történik. Amint körülálltuk a helyet, egy bátor állampolgár odament a mozdonyvezetőhöz a kérdésünkkel. Mit csinálnak? A mozdonyvezető ezt felelte. Kipróbáljuk a hidat. A mi emberünk így folytatta. Megpróbálják összedönteni? A mozdonyvezető csak nem gúnyorosan mondta. Természetesen nem. Azért próbáljuk ki, hogy bebizonyítsuk, hogy nem lehet összedönteni. Hadd mondjam neked, hogy éppen ezért ment át a kísértéseken az Úr Jézus. Ezzel bizonyította az egész világ előtt, hogy őt nem lehet összeroppantani. Ezért az ő próbája nagyobb volt, mint a miénk. Korlátja van annak, amit mi el tudunk viselni. Ha egyre nagyobb kísértésbe kerülünk, akkor végül összeroppanunk. Ez igaz mindnyájunkról. De Krisztus sohasem roppant össze, bár a kísértés nyomása egyre növekedett rajta. Más szóval, egy 5 kilós halra méretezett horgászsinór elszakad, ha 10 kilós halat próbálunk kifogni vele. Én talán egy 5 kilós horgászsinórhoz hasonlítok, amikor ő ennél százszorta erősebb. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy szent igédben látom az Úr Jézus Krisztust, aki megkísértetett hozzám hasonlóan mindenben, és valamennyi kísértése fölött győzedelmeskedett, hogy nekem biztonságom és életem legyen. Ámen.